Nem kísérhetnél el, hogy valami jutalmat adjak?
Nekem innen vissza kell mennem. Vár a feleségem.
Feleséged is van. Szereted?
Szeretem. Olyan szép, mint te vagy.
Gondolja el, atyám, a helyzetemet. Lóról bukva aléltan feküdtem az őserdőben. Ha ez a pásztor... Hogy is hívják?
Juon. Juon Tari.
Szóval, ha rám nem akad, mi történik velem? De ő megmentett.
Juon rendes ember, becsületes, jó lelkű. Gyerekkora óta ismerem, amióta itt pópa vagyok.
Meséljen róla, atyám.
Az ő élete nagyon regényes. Azt híresztelték róla, hogy boszorkánymester.
De miért?
Mert sikerült megszeridítenie és magához szoktatnia egy elárvult medvebocsot. Beszél hozzá, és az, mintha értené.
A kutyámnál ezt már én is tapasztaltam.
Ursu a medve hűséges kísérője és házőrzője lett. Ezért hiszik azt az emberek, hogy Juan parancsolni tud az erdei vadaknak. Ráúszíthatja őket haragosai nyájára, de még maga is átváltozik, olykor medve királyá, és úgy csatangol a havasok rengetegeiben.
Micsoda badar hiedelem!
Nagyon regényes a házassága is.
Miért?
Van ezen a vidéken egy sajátságos népszokás, a leányvásár. Szent Iván napra következő vasárnap felverik sátraikat a mézes kalácsosok, kirakják mézes bábjaikat, méseres és pálinkás csobolyóikat. A hegytető tele van vidám néppel. Ekkor tartják a híres leányvásárt. Messze vidékről ide sereglenek a lányos anyák felcicomázott eladó lányukkal. Némelyik lányt nagyon rátartanak, másokat az első kérőnek odaadják. Egy gazdag legény, Tóbica Grigor is megjelent, paripával, hat cigánymuzsikussal felpántlikázva. Csapott a pajtásaival nagy dínomdánamot. Tóbica mámoros jókedvében egy csókot kért a szép Mariórától, de az eltolta magától. Erre a felsült legény azt mondta, de ha jón kérné, annak nem mondanál nemet, ugye?
És?
A leány azt felelte, hogy annak bizony nem. Tóbica megrázta az öklit és kiabálni kezdett, hogy jöjjön elő az a koldus Juan, vegye el tőle Mariórát, ha meri. A kezében egy bőrzacskót tartott, tele arannyal, majd azzal töri be a senki házi fejét. Mikor legjobban hetrenkedett, hirtelen összeszoradt a sok nép, az asszonyok sikoltoztak, rémülten kiáltották, jön a medve, itt jön Juan a medvével.
És az a Tóbica összeakaszkodott vele?
De, hogy úgy futott, hogy csak a lábai virták. Hogy könnyebb legyen, még a bőrelszét is eldobta a sok aranyjal. Juan felkapta azt, és utána dobta. Nesze a pénzed, védj rajta feleséget, te pénz nélkül senki sem vagy, de én Juan vagyok egy baltával a kezemben is. Aztán odament Mariórához, és megkérdezte, akar-e a felesége lenni, vele menni, erdőn lakni. Amikor az igent mondott, megölelte, megcsókolta, és elvitte magával a szabad erdejébe. És mondhatom, hogy ez a nő, kinek férjén kívül nincs egyebe, de az valóban az övé, most is nagyon-nagyon boldog vele.
Gondolja meg, gyermekem, így nem lehet élni, elzárkózva a világtól. Társaságba kellene járnunk.
Sokat találkozom az egyszerű emberekkel. Szeretem őket.
Nincs is ez ellen semmi kifogásom. Mindent úgy tehet, ahogy tetszik. Eljárhat a parasztok fonókáiba, gyönyörködhet a pásztorok játékaiban, hallgathatja meséiket, nem tiltom semmitől.
Ezt köszönöm önnek.
De lássa be, ez nem elég. Itt volna az ideje, hogy eljárjunk velünk egyenrangú családokhoz. Itt minden kastély lakója ismerősöm, akikből válogathatna barátokat. Aztán Kolozsvárra gyülekezik a főnemesség, akik vidám társas körükbe minket is várnak.
Nem vonzódom ezekhez.
Nem erőltetem. Tegyen mindent kedve és ábrándjai szerint. De ha egyszer csalódna ezekben az ábrándokban, ha nagyon egyedül érezné magát, kérem, jusson eszébe, hogy van önnek egy védelmezője, igaz barátja, a férje.
Ezt jól esett hallanom öntől. És ha úgy vágyik velem megjelenni a társaságban, nem bánom. A leégett falu javára rendezett jótékonysági bárra elmegyek.
Bravo! Ez jó gondolat. Tudom, ott ön lesz a bál királynő.
A posta, asszonyom. Nagyságodnak ezt a kis csomagot hoztam.
Csomagot? Nekem? Ugyan kitől?
Eladó nincs rajta. Csak ez a három viaszpecsét.
Adja ide, Margari uram. Majd a szobámban felbontom.
Érdekes dolgot mesélt a pópa nekem. Azt mondja, nemrég Lippán járt, és ott találkozott egy derék fiatalemberrel. Valami Szilárd a neve.
Ó, Szilárd.
A másik nevét elfelejtette. Ez a fiatalember sok szívességet tett neki, és igen nagy örömmel hallgatta, amit Hidvárról és az úrnőről beszélt. Az volt a különös, hogy amikor a pópa biztatni kezdte, hogy egyszer jöjjön el erre a tájra, azt felelte, hogy kereke világon akárhová, csak ide nem fog tévedni soha.
Kérem a csomagot, Margári úr.
Igen.
Majd, ha könyvre lesz szükségem, szólok. Eljött utánam. Mégsem akar látni. Csak közel szeretne lenni hozzám. Kísér és kerül egyszerre. Talán ez a kis névtelen csomag is tőle jött. Egy kis maroken ékszertok. És benne. Csodálatos. Gyönyörű. Nyakboglár. Oxidált ez. Sötétkék színezettel. Egy pillangó gyémánt szemekkel. Egy betűírás sincs mellette. De nem is kell ideírás. Ezt az ékszert csak ő küldeti. Milyen egyszerű és milyen kedves. Szilárd ízlésére val. Férjemnek ez sosem jutna eszébe. A sors intézte így, hogy ne szakadjunk el teljesen egymástól.
Gyere, édesem, gyere! Ülj ide mellém!
Köszönöm, bárónő, a figyelmességét.
Ó, ne nevezd engem bárónőnek, szólíts csak Helénnek.
Köszönöm.
Annyit hallottam már felőled, messze földön emlegetik jótékonyságaidat, valóságos őrangyalnak tartanak.
Bárcsak többet tehetnék a sok szegényért.
A pópa járt nálam. Egy iskola akciót indított el, kért, hogy támogassam. Itt a tervezet nálam, mindjárt megmutatom.
Jó.
Ja, látod, hogy reszkett a kezem, alig tudom kinyitni a retikülömet.
A báli izgalom.
Ha csak az volna. Szomorúbb. Facia Negra.
Facia Negra.
Igen, két hónapja történt. Facia Negra a bandájával rátört a házamra, és